Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a világegyetem előadások következő alkalmára eljött.
Hisszük és gondoljuk, hogy Isten áldást készít nekünk ezen az estén, ebben az érdekes témában, és hát áldást kérünk a kórusra is, akik ugyanebben az időben, fél hétkor majd a Móricz Zsigmond gimnáziumban énekelnek a második kerületi egyházi kórusok hangversenyén, bemutatkozásán, és nyilván többen oda is elmentek a gyülekezetből, valakik pedig ezt választották. Köszöntöm az előadónkat, dr. Szabó Pál professzort, aki néhány napot itt tölt közöttünk, és próbáljuk ezt kihasználni maximálisan. Holnap és holnap után még az IFIK-hez fog bemenni, és ott fog szolgálni, bizonyságot tenni, és az életéről beszélni. Nekünk is érdekes lenne, azt hiszem, hogyha egy-két dolgot tudnánk, de akkor sokáig ülnénk itt, hogyha arról is beszélnénk, de utána, akik itt szeretnének maradni, azok nyugodtan maradjanak, és lehet kérdezgetni is. Akkor én ezzel át is adom neki a szót, és ő vezeti majd ezt az estét. Isten áldja meg együttlakozásunkat.
Kedves testvérek, énekeljük el a Nagy vagy te Isten, a hanyadik? 666. Igen, Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, abban az első verset.
Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod.
Urunk, hálát adunk néked, hogy ma is megállhatunk előtted, egybegyűjtöttél bennünket, és arra kérünk, hogy most nyisd meg a mi szívünket és fülünket. Szeretnénk hallani azt, hogy mi a te üzeneted, hiszen az egész világ a te műved, te teremtettél mindent, és amikor megteremtetted, akkor láttad, hogy ez jó. Most, amikor a természetnek a problémáiról beszélünk, akkor szeretnénk megérteni, hogy miért engedted meg, miért lett lehetővé, hogy annyi minden megromoljon. Annyi minden elromoljon. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk a te kegyelmedből. Amen. Drága testvérek, azért még két igét szeretnék az előadásom elé tenni. Az egyik ige Mózes első könyvének a harmadik részéből a 22. vers, Mózes első könyvének harmadik részében a 22. versben így szól hozzánk az Úr. Azután ezt mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az életfájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett. És a Jelenések könyvéből szeretném még felolvasni a 18. részből, Jelenések könyvének a 18. részéből a 14. és 15. verset. A Jelenések könyvének 18. részében a 14. és 15. versben így szól hozzánk Isten igéje. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállanak. Tulajdonképpen félelmetes igék, és én megmondom őszintén, hogy én most nem azzal az elhatározással jöttem ide, hogy a rádióaktivitásról tartott előadásomban félelmet és kétségbeesést szugeráljak valakibe is. Nem is szeretnék egy olyan előadást tartani, amiben csak a szakmai rész dominál. Sőt, tulajdonképpen a szakmai részt egy előadásban, de még 100 előadásban is nem lehet úgy átadni és úgy megláttatni, hogy valóban a hallgatóság, akik még nem foglalkoztak ezzel a témával, azok megértsék. Sőt, még azok is, akik foglalkoztak ezzel a témával, akik valamilyen úton, módon érintkezésbe kerültek az úgynevezett magfizikával, vagy atomfizikával, még azoknak is nagyon nehéz lenne itt egy óra alatt megérteni azt, hogy mi is történik az anyagban, mik azok a veszélyek, amelyek körülöttünk vannak, és mik azok az erők, amikkel tulajdonképpen az ember játszadozik, mivel ő tudja, hogy mi a helyes és mi a rossz. Inkább azt szeretném majd az előadásban megláttatni, hogy a keresztény ember hogyan viszonyuljon ezekhez a kérdésekhez. De itt is már előre kell bocsátanom, hogy én szeretném, hogyha a testvérek is, és mindenki, aki itt van, megszabadítaná magát bizonyos kategóriáktól, bizonyos sablonoktól. Nekünk vannak ilyen dolgaink, hívőkörökben sokszor találkozok ezzel, hogy azt mondja, zöld, na hát, az az ördögtől jön. Piros, na hát persze, az is az ördögtől jön. És a fekete, na hát az nagyon jó. Ezek ugye pártszínek. Tehát nem, most itt nem pártállásról, vagy politikai gondolkodásról beszélünk, hanem egyszerűen tényekről. És tulajdonképpen mi az, ami most ezt a tényt nagyon aktuálisá tette, ezt a rádióaktivitásnak a kérdését aktuálisá tette. Az történt, hogy Japánban egy nagy földrengés volt, ami tulajdonképpen nem különös. A föld történetében, a föld őstörténetében nagyon sokszor történtek földrengések, nagy földrengések, nagyobbak is, mint ami Japánban történt. A japán földrengés az valóban egy nagy földrengés volt, de az elképzelése az ottani technikusoknak az volt, hogy azok az atomerőművek, amelyeket ők építettek, azok hát kisebb, nagyobb nehézségekkel még ezt is át tudják vészelni, ezt is meg tudják élni. Különben is az egész japán atomtechnika a világ legjobb atomtechnikájának számított. Már csak azért is, mert a japánoknak ugye nagyon személyes tapasztalataik voltak az atomtechnikával. Az első atombomba Hiroshimában, a második Nagasakiban robbant. Megismerték az atomerőnek a pusztító hatását, és azt lehet mondani, hogy Japánban majdnem ez egy hitvallásra emelkedett, hogy soha katonai vagy pusztító célra ők nem fognak semmit sem építeni. Ők csak békés dolgokra fogják fordítani az egész erejüket, szellemi képességeiket. És ezt eddig be is tartották. Az, hogy nekik van egy hadseregük a saját védelmükre, az egy dolog, de egyébként a japánok mindig e szerint, a krédó szerint éltek, semmit sem a háború érdekében. És hát ezért az ő technikai berendezéseik is olyanok, hogy erre vannak kihegyezve, úgy szólván. És akkor az történik, ugye, hogy megvolt ez a földrengés. Egyébként ez egy olyan földrengés volt azóta, hogyha nem tudná a kedves hallgatóság, azóta még a napjaink is rövidebbek lettek, mert a föld forgása meggyorsult, tehát olyan erővel jött ez a földrengés. Még rosszabb volt, hogy egy cunami, tehát egy hatalmas nagy árvíz, egy szökő ár keletkezett, és ez az ottani atomerőműben, Fukushima atomerőműben egy úgynevezett gaut, úgy mondják nyugaton, egy legnagyobb lehetséges balesetet okozott, és azt, amit nem akartak, nagyon sokáig nem akartak ottan elfogadni, az ugye bekövetkezett, hogy ott egy körülbelül 30 kilométer körzetben, tehát egy 60 kilométeres átmérő területen ki kell üríteni az egész területet, és az a terület az lakatlanná fog válni. Tehát ez megszűnik. Most én nagy, már itt az elején, hogy emlékeztessek arra, hogy ez ugye mégiscsak a Fukushima a tengerparton van, tehát ennek ez a kör, ez a 60 kilométeres átmérői kör, ennek csak a fele esik az országra. Tessék elképzelni, hogyha ez Magyarországon Pakson történik, hogy akkor a mi kis trianoni hazánkból mennyi marad. Szóval ez csak úgy mellesleg legyen megjegyező. Mi volt tulajdonképpen a... Szeretném itten itten bekapcsolni a képsorozatot. Mindjárt egy nagyon csúnya képpel kezdjük meg, és pedig hol is kezdődött ez az atomerőnek a kihasználása? Hát ez az atombombánál kezdődött. Tulajdonképpen tessék ezt elképzelni, hogyha valaki ott volt ugye az első nagy kísérleten, akkor még olyan 10 kilométer távolságban ott ültek, mint egy páholyban, még az előkelőségek is. Azt hitték, hogy ebből nem lesz semmi baj. Időközben azt kell mondani, hogy 80%-a ezeknek nagyon csúnya sugárzási betegségben halt meg. Na, de el kell képzelni ezt a benyomást, amikor megoldották azt az erőt, ami az anyagot összetartja, és egyszerűen csak megjelent a nap az égen, egy második nap. Egy robbanás, ami elképesztő volt, amit eddig még le se tudtak írni. Tehát egy olyan energia lett szabaddá, ami minden képzeletet fölmúlt. És nem az ember lenne az ember, hogyha nem, ugye az a gondolat nem jönne, hogyha jó, használhatom ugye ezt katonai célokra, mert tulajdonképpen az egész fejlődés addig katonai célokra irányult, de akkor ugye ez majdnem azt mondja, hogy rá kényszerítette az ember intellektuális elképzelő képességére azt a tézist, hogy ezt ki kell használni. Hát ez egy olyan energia, ez egy olyan lehetőség, ami sehol sincsen meg. A fosszilis energiát nem adják meg. A biológiai, a megújítható energiák nem adják meg. Hát ez egy olyan lehetőség, aki ezt uralni tudja, az a világot is uralja. És tulajdonképpen ez indította meg az atomtechnikának a nagy vonalú és nagy méretű fejlődését. Ez az élmény, ez az eredmény, ami a katonai atomtechnikai fejlődésnek a végén állt. Most mi is az alapanyaga? Itt látjuk, hogy itt van két anyagot mutat, két, és ez itten még a kritikus mennyiségen aluli, ez pedig a kritikus mennyiségen fölüli. Valóban úgy van, hogy plutónium, ami akkor nem volt természetes elem, plutóniumot azt ugye már elő kellett állítani, mindjárt majd beszélünk róla, hogy hogyan, és ennek a plutóniumnak ennek a kritikus mennyiségét. Tehát amikor a láncreakció olyan nagy lesz, hogy ez robbanáshoz vezet, akkor ezt a kritikus mennyiségét úgy érték el, hogy itt ilyen robbanó kapszulákat tettek a két félgömb alá, és azokat egyszerűen gyújtották, a robbanó kapszulák a két fél tömeget egymáshoz nyomták, és akkor azonnal beindult a, a láncreakció, és egy hatalmas nagy robbanáshoz vezetett, ami tényleg minden elképzelésen fölül volt. Mi is az atom? Ugye az volt az elképzelése az ókori embernek, hogy tulajdonképpen az anyag az egy masszív anyag. Tehát úgy, ahogy mi észleljük az anyagot, hogy az tömény, tömött. És aztán az első olyan ember, aki egyszerűen logikus gondolkozás útján eljutott oda, hogy nem az anyag az valamiféleképpen apró részecskékből van, az Demokritosz és Leukoposz volt, és Demokritosz azt mondja, csak látszólag van a dolgoknak színe, csak látszólag édesek vagy keserűek, a valóság az, hogy csak atomok léteznek, atomok és tér létezik. Tehát semmi egyéb, csak részecskék és tér. És ez a, persze akkor még az volt az elképzelés, hogy a részecskék ezek oszthatatlanak, ezek minden anyagra jellemzőek. Aztán nem akarom itten most untatni a társaságot az egész fejlődéssel, történelmi fejlődéssel. Tulajdonképpen az atomnak, hogy az atom nem egy masszív részecske, az tulajdonképpen Röntgen, Wilhelm Konrad Röntgen, Becquerel és Marie Curie-nek a kutatásai alapján állapították meg, és a mai atomfizikának a tulajdonképpen atya, aztán Chadwick James lett, aki a mai atommodellnek az elképzelését hozta be a fizikába. Most itt is megint meg kell említenem valamit, mi a fizikában és a tudományban, például geológiában is, vagy kémiában, vagy ásványtanban is. Mi ma kizárólag modellekkel dolgozunk. Nem biztos, hogy ezek a modellek olyanok, ahogyan elképzeljük őket. De addig, amíg a modell funkcionál, addig azt mondjuk, hogy ez a modell így igaz. Most a fizikában is tulajdonképpen az atomnak a modellje, azt nem látta senki, mint máig. De nem is tudtuk láthatóvá tenni. Azt tudtuk láthatóvá tenni, hogy mozog valami, az atomrészecskéknek a mozgása. Vannak olyan készülékek, amik ezt lehetővé teszik, de az atomnak ezt a szerkezetét, hogy van egy magja, és körül a mag körül elektronok kerengenek, vagy egy elektron héja van, még ezt sem tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan van ez az elektron héj, ezt mi soha nem láttuk. De a kutatások alapján az újra és újra megjavított modelleknek az alapján eljutottunk oda, hogy azt mondjuk, hogy ez így van. De lehet, hogy ezen még nagyon sok mindent kell változtatni. Lehet, hogy száz év múlva, hogyha itt a Pasari templomban megint egy előadás lesz, és ott valaki erről beszél, és ott előtte levetítenék, vagy leközölnék az én előadásomat, akkor nagy nevetések lennének akkor, mert azt mondták, hogy ugyan már. Tehát ezt azért a mai tudománynak tudomásul kell venni, hogy mi modellekkel dolgozunk, ez egy modell, van az atomnak van egy magja, és van elektronhéja. Tulajdonképpen egy mini bolygórendszer. És az atomok, illetve az elemeknek, azoknak különböző nagyságú magja van, és ez a legkisebb a hélium, a héliumnak. Hidrogén. Igen, bocsánat. Már előre szaladtam a gondolatban. Legkisebb a hidrogén, látjuk, hogy a héliumnak már két proton és két neutron képezi a magját, a lítiumnak három proton és három neutron. És ezek szerint van egy úgynevezett Massenzahl, vagyis egy tömegszám, egy atomsúlynak is szoktuk nevezni, szerintem ez teljesen helytelen, mert súlyról nem lehet beszélni, és van egy szám, ami azt mutatja meg, hogy hány elektronikus részecske van benne, például itt ugye a hidrogénnél csak egy van, és egy proton, a deutériumnál egy proton és egy neutron, a héliumnál két proton és két neutron, stb. Most ezek szerint ugye sorakoztatták az elemeket, ebből lett az úgynevezett periódikus rendszer, aminek a képét nem sikerült megszereznem vetíthető formában. Lényeg az, hogy a nagy elemek, tehát a nehéz elemek, amelyeknek nagy a magtömege, ugye a nehéz elemek azok a periódikus rendszernek a végén vannak. Ilyen elem az urán, ilyen elem a plutónium, ilyen elem a rádium, stb. Itt meg kell említeni valamit. És pedig a mai periódikus rendszerünkben tulajdonképpen az egész farka ennek a periódikus rendszernek az mesterséges elem. Tehát olyan elem, amit mi állítunk elő, vagy olyan elem, ami újra megjelent az emberi tevékenység során. Na most az az érdekes, hogy vannak olyan természetes elemek, amelyek mindig rádióaktívak voltak. Tehát, hogyha mi itt megkérdeztük mostan a címünkben, hogy kell-e élnünk a rádióaktív elemekkel, akkor hagyd mondjam meg, hogy tulajdonképpen ezt nagyon egyszerűen meg lehetne válaszolni. Persze, ez hozzátartozik a mi világunkhoz. Rádióaktív elemek, azok mindig is voltak. És azoknak a hatásait az ember mindig is érezte valahol, vagy csak nem tudta legfeljebb megmagyarázni. A cseh érchegységnek a bányáiban, a Szurokérc bányáinak a közelében, ott mindig egy sokkal nagyobb halálozási arány volt. És mindig azt hitték az emberek, hogy ott lakik az ördög. Annak a hatására. És voltak olyan jelenségek, amit az ember nem tudott megmagyarázni. Tehát a rádióaktivitás, a természetes rádióaktivitás mindig is itt volt a Földön. De, és mondjuk ez az Istennek a csodálatos teremtő kegyelme és hatalma mindig egy olyan mértékben, ami kezelhető volt. Eltekintve attól, hogy volt egy csomó olyan rádióaktív jelenség, amivel éltünk és élünk ma is, ami gyógyított. Ahol tessék, eltetszenek menni hévízre. Na hát oda, nem tanácsolom, hogy 20 percnél tovább bent, tessék bent ülni a vízbe, de a hévízi víz az sugároz, és az egész biztos, hogy nagy, hogy enyhülést okoz a reumának. De egyébként valamennyi mélységből följövő juvenilis, úgynevezett juvenilis víz, az sugároz. Tehát ezt tudni kell, és ezért én most ezt lekapcsolom, mert én szerintem itten összekeverte de lehet, hogy jó. Igen, nem keverte. Na jó. Tehát most menjünk egy lépéssel tovább. Ez a sugárzás, például ami a rádiumból, vagy az uránból kiindul, ez a sugárzás, ez háromféle sugárzás. Vagy az alfa sugárzás. Az alfa sugárzás az hélium magokból áll, atommagokból áll. Tehát ez komoly, nehéz sugárzás. És ahova ez a sugárzás behatol, ott roncsol is. Ha behatol az emberi szervezetbe, ott is roncsol. Aztán a másik fajta sugárzás, ami szintén az urán, ezek bomlással vannak összefüggésben, az urán leépíti saját magát. Bomlik. És ez a második fajta sugárzás, a betasugárzás. A betasugárzás az elektronokból áll. Látjuk, hogy itt is megváltozik. Itt például a nitrogénből oxigén lesz a sugárzás során. Ez a sugárzás, ennek a sebessége megközelíti a fény sugárzási sebességét. A nátriumból például neon lesz. És a harmadik fajta sugárzás, ami a legérdekesebb, és amivel már mi sokkal előbb dolgoztunk, és benne volt a mi mindennapi életünkben, az a gammasugárzás. A gammasugárzásnak egy elviselhető és az emberre veszélytelen formája ugye a röntgen sugárzás. Röntgen fedezte ezt föl. Ez tulajdonképpen akkor lép föl, hogyha az atom magban energia többlet van, amit valamilyen módon lead az elem. Ez a gammasugárzás, ez a radioaktív gammasugárzás, tehát a bomlási gammasugárzás nagyon rövid hullámú elektromagnetikus sugárzás, és szintén éget, a közvetlen hatása az, hogy sebeket, égési sebeket okoz. A másik hatása az lehet, ugye, hogy a sejteknek a belső szerkezetét, aztán a géneket, DNA-t megváltoztatja. Tehát erről mindjárt beszélünk. Hát itt van sajnos ez a szerencsétlen periódikus rendszer. Most azért szeretném megmutatni, hogy milyen ásványokban találjuk az uránt. Ez például az uránit, az úgynevezett szurok érc. Az uránit, az uránoxid. Aztán ez egy másik, aztán például az uránofán. Ez nagyon sok urán ásvány jelenik meg ragyogó sárga színekben, gyönyörű sárga színekben. Aztán az uranocircit. Aztán, na, ezt azért már utána kell néznem, mert ez például most én németesen, hagy mondjam, németesen Zeunerit, mert én a német szakirodalomból szedtem ezt össze. Ez a Thorbernit. És amit nagyon kevesen tudnak például, hogy nagyon sok olyan drágakőben, és sok olyan ásványban, amit mi használunk nap mint nap, és ami rajta van a mi testünkön, ott nagyon sokszor rádióaktív anyagok vannak, szennyezések vannak. Például nagyon szereti a cirkon ilyen rádióaktív zárványokat tartani magában, és ezért a legtöbb cirkon, az cirkonásvány, az rádióaktív. Meg ki lehet próbálni, hogyha van valakinek egy szép cirkon nyaklánca, vagy tessék megvizsgálni a Geiger számlálóval, és egész biztos, hogy az azért meg fog szólalni. Tehát itt van a három természetben is megtalálható, bomlási sorozat. Tehát az úgynevezett urán aktínium reje, a tórium reje, és a rádium, urán aktínium sorozat, a tórium sorozat, és az urán rádium sorozat. A tórium az egy elég gyakran előforduló rádióaktív elem, ami különösen gránitokban fordul elő, gránitokban jelenik meg, és most az utóbbi időben rájöttek, hogy a tóriumnak a sugárzása sokszor annyira leépíti az alkáliakat tartalmazó ásványokat, annyira rongálja, hogy ott egy bizonyos változás állhat fel elő, ami ahhoz vezet, hogy például ilyen gátak, ilyen
vízi erőgátak törnek és bomlanak. Aztán, hogy egy kicsit gyorsabban menjünk végig ezen, amit tudni kellene, vannak az úgynevezett felezési idők. Felezési idő az, amikor ez a bomlás, tehát egy rádióaktív anyagnak a bomlása az anyagnak a felét elhasználja. Tehát úgy is mondhatnám, hogy akkor, amikor a rádióaktív anyagból a fele az kiválik a rádióaktivitásból. Ez a bomlás, tehát ez a felezési idő, ez minden anyagnak jellegzetessége. Végül is az egész fejlődés oda vezetett, hogy nekünk a Földön egy nagyon-nagyon aktív urán iparunk van. Mert az urán az egy földi nyersanyag, és ebből a nyersanyagból kell nekünk energiát előállítani. És energiára pedig nagyon nagy szükségünk van. Az ember az egész fejlődésében, és most különösen egyre gyorsulóban, mind több és több és több és több energiát akar. Mindenre használni akar valami olyan erőt, amelyik helyettesíti az ő izmainak az erejét. És a mai urániparnak körülbelül ez a körforgása. Az urán bányából kikerül az urán érc, ezt az urán ércet ezt dúsítják, különböző módszerek vannak erre. A dúsított uránércből elkészülnek az úgynevezett reaktor elemek, bekerül a reaktorba. Mikor elvégzi úgy szólván az ő munkáját, tehát a jó része leég, megég, nem lesz már funkcióképes, akkor kiveszik, és feldolgozzák. Részben úgy fel lehet dolgozni, hogy újra bekerül a reaktorba, részben pedig valahova el kell ezt tüntetni. Most itt van a nagyon nagy baj. Hova? Mert ez az anyag, ez továbbra is sugárzó. Ez az anyag továbbra is életveszélyes. Itt látjuk, ugye, hogy egy részét visszaviszik, van más részét úgy földolgozzák, hogy hát ez kezelhető legyen, és a harmadik részét valamilyen temetőbe kell eltüntetni. Hogy mi mennyire függővé váltunk mi ettől az erőtől, az mutatja, hogy például itt Németországban 26%-a az energiának az atomerőből származik. Tulajdonképpen az atomerő Németország nem egy kis ipari állam, hanem egy nagy ipari állam. Tehát ez tényleg, ne felejtsük el, hogy az Európai Unió produkciójának, tehát produktív iparának több, mint a fele van Németországban. És ennek az egy ötödét atomerővel állítják elő. Ki lehet ebből lépni? Meg lehet ezt egyik napról a másikra szüntetni? Magyarországról nem is beszélek, mert Magyarországnak egy, ha jól tudom, körülbelül a fele a magyar energia szükségletnek a fele Paksról jön. De Franciaországban az energia szükségletnek a 90%-a. Tehát itt megindult egy olyan fejlődés, amit az ember csinált. És egy olyan fejlődés, amikor egy anyaggal és egy lehetőséggel kísérletezünk, és ez a legnagyobb baj, amit nem ismerünk teljesen. Mikor megtörtént Csernobilnek a katasztrófája, hát akkor mindenki, különösen én ugye nyugaton voltam, és azt nyugatról láttam, akkor mindenki ugye kiabált, hogy ó, hát persze azok a szovjetek, azok nem tudják kezelni a dolgokat, azok primitívek, na hát megtörtént. És akkor lassanként, amikor kezdtünk a mi részünkről is, ugye mentek oda szakértők, amikor kezdtük ugye ezt vizsgálni, akkor rájöttünk, hogy nem olyan nagy a különbség. Az igaz, hogy Csernobilban nincs annyi és szépen fényezett króm. És hogy Csernobilban nem volt olyan design irányító tábla, mint például a kokáért egy német erőműben. De a lényeg az nagyon is hasonló volt, és nagyon is azonos volt. Szóval lassanként csendesebbek lettek a szakemberek, rájöttek, hogy nem lehet rákenni mindent az orosz technikának a visszamaradottságára. És ennek ellenére gyorsan behunytuk a szemünket valamennyien. Én nem veszem ki magam a csemert, hiszen valahol egy picike kerekecske, én is voltam ezekben a kutatásokban, mindenek előtt a szabvány bizottságokban. És azt mondtuk, hogy eddig is jó ment, hát majd csak. És tovább. Na most, ami most Fukushimánál, Csernobilnál súlyosabb, most megint előszedték Csernobilt, és kezdik ugye tálalni, hogy ott milyennek voltak az állapotok, de Csernobilnál fontosabb dátum a számomra Fukushima. Mert Fukushimában nem lehet azt mondani, hogy ott nem volt meg a kellő szakmai és technikai képzés. Nem lehet azt mondani, hogy ott primitív viszonyok uralkodtak. Itt van a 17 német atomkraftwerknek a listája. Ha egy ország, mint Németország, ezzel a gazdasági potenciállal egyik napról a másikra elhatározza, hogy ebből pedig mi kiszállunk. Akkor, drága testvéreim, ez nem egy játék, és ez nem egy ilyen politikai elgondolás. Persze, mint mindent manapság kihasználnak a politikusok és a politikai irányzatok, és persze ezt is kihasználják. Ez már hozzá kell szoknunk, hogy a politikai irányzatok azok tulajdonképpen, és a különböző politikai pártok azok, ha kell, akkor ugye hullákon mennek keresztül. De persze, hogy kihasználják. De ha egy ország, mint Németország azt mondja, hogy most ebből kiszállok, és hét atomerőművet leállítok, lekapcsolok egyik napról a másikra, akkor higgyük már el, hogy van valami baj. Még akkor is, hogyha a zöldek újjongnak. És hát itt azért szeretném bemutatni egy-két, tulajdonképpen az európai kontinensen, de az egész világban kétfajta reaktor típus működik leginkább. Az úgynevezett nyomott vizes reaktor, borzalmas, hogy ez a technika a mi magyar nyelvünkkel mit csinált, mert nyomott víz, tessék elképzelni, most mit értek nyomott víz alatt? Ez egy olyan víz, amely nyomás alatt van. Azért van nyomás alatt, hogy ne forjon föl. A nyomott vizes reaktor és a forraló vizes reaktor. Hát az még különösebb. Na jó, nézzük, ez egy reaktor most. És ebben a reaktorban itt vannak ezek az úgynevezett reaktor elemek, tehát égő elemek, és ezeket szabályozzuk, úgynevezett szabályozó rudakkal, ezek grafit rudak, ezeknek az anyaga olyan, hogy lelassítja a neutron, a szágoldozó neutronoknak a pályáját, vagy el is nyeli őket. Tehát azt szerint, hogy milyen mélyre dugom be ezek közé, az elemek közé azt a szabályozó rudat, azt szerint dolgozik ez a lelassított atombomba gyorsabban, vagy kevésbé gyorsan. Most tulajdonképpen az úgynevezett nyomott vizes, tehát az a reaktor, ami a leggyakoribb tulajdonképpen Németországban, az a nyomott vizes reaktornak van egy nagyon jelentős különbsége a többi reaktorhoz, és pedig az, hogy ez elválasztja a sugárzót részt teljesen az energia előállító résztől. Tehát a vizet, ez a víz itt körforgalomban van, ez a úgynevezett nyomott víz, ez itt a reaktor elemein megy keresztül, forró lesz, 371 fokra föl melegítik, és itt pedig egy az úgynevezett gőz előállítóban jön a tiszta víz, tehát ami nem érintett sugárzóanyagot, és ezt a tiszta vizet fölforralják ezzel a nyomott vízzel, de úgy, hogy a kettő nem kerül érintkezésbe. Tehát két körforgalma van. Két egymástól elválasztott körforgalma van. A természetesen ez azt is jelenti, hogy az energiák kihasználása valamivel gyengébb, kevesebb, mint a forralóvizesnél. Ez a nyomott vizes reaktornak a reaktor része, és itt látjuk, hogy itt fölülről, egyébként ez kompjúter irányítja, fölülről engedik bele ezeket a rudakat az itteni elemek közé, és ez meg egy kicsit, azért vettem ki ezt a színes képet, mert ez talán egy kicsit élénkíti a benyomást, tehát még egyszer itt van lent a rádióaktív körforgalom, és itt pedig a rádióaktív mentes víznek a körforgalma. Mondom, ez a reaktor a német reaktoroknak a legnagyobb része ilyen reaktor. Na most ez az úgynevezett forralóvizes reaktor. Itt nem választják el ezt a két körforgalmat, tehát a hűtővíz és az energiagyártóvíz az ugyanaz. Keresztül megy a reaktoron, itt az alulról nyomják bele a reaktorba a szabályozó stábokat, és tulajdonképpen hűtése csak annyira van szükség, hogy ezt a gőzt, ami keletkezik, mert ez itt gőzzel dolgoznak, a víz felforr, azt ki kell választani, tehát lecsapódik, és akkor újra kezdődik az egész folyamat. Itt mindenütt ugye látható volt, hogy a turbinák itt vannak, itt a turbinák azok maguk is rádióaktív szennyezettek, mert rádióaktív közegben forognak. A másik reaktorban nem szennyezettek. Itt megint egy ilyen szép színes kép. Most ezért kell tulajdonképpen a reaktorokat mindig vagy egy folyó mellé, vagy egy tó mellé, vagy stb. Tenni, mert szükség van vízre. És hát a Japánban ugye is a Fukushima egyébként nem tengervízzel táplálták, hanem ott egy folyó is ömlik a tengerbe, és annak a vizével működött a reaktor. Ez a reaktor metszet itt a csernobili reaktornak a metszete, és ez az a rész, amelyik a levegőbe repült. Most azt szokták mondani, ez megint a reaktor rész. Most azt akartam megmutatni, hogy hogyan működik ez a szabályozó rút. Ezek a szabályozó rutak, ezek grafit rudak legtöbbször. És ez pedig egy olyan ábrázolás, ami, megmondom őszintén, hogy engem nagyon fölbosszantott, mert ez azt akarja szugerálni a Szatmári Ádám féle publikációból, azt tudjuk, hogy ők kint voltak Csernobilban egy ilyen expedíción, és ez azt akarja szugerálni, hogy hát itt a Csernobilnál persze, ott elrepült az egész tető, és hogyha ez ilyen nyomott vizes reaktor lett volna, akkor nem repült volna el. Hát én szeretném ezeknek a kedves szakembereknek megmondani, hogy ott is elrepült volna, csak valószínűleg nem másfél kilométerre, hanem 5 kilométerre a magasra. Mert olyanok voltak a nyomásviszonyok, tehát egy nyomás mindig egy nagyobb ellennyomást okoz. Ezek, no mostan a radioaktivitás az képes minden anyagot, anyagból radioaktív izotópokat előállítani. Ha én megsugárzok egy anyagot, akkor az is radioaktív lesz. Valamilyen módon az is kezd sugározni. Azt tudjuk, hogy a röntgen fluorescens analízisben azt használjuk nap, mint nap, hogy megsugározzuk az anyagot, és akkor az is az visszasugároz, és akkor a sugárzásnak a hullámhossza alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen elemekből áll az az anyag, amit megsugároztunk. Tehát sugárzást tudunk provokálni, és hogyha megváltoztatjuk az elemeket, tehát neutronnal bombázom őket, és izotópokat állítok elő, tehát nem stabil elemeket állítok elő, akkor azok is sugároznak. Na most ezek a legnagyobb veszély, ezek képezik a legnagyobb veszélyt egy ilyen robbanásnál, mert egy csomó ilyen elemnek a részecskéi aeroszolban, úgy szokták ezt mondani, ami lebeg a levegőben, azok elterjednek az egész környéken. Hát most itt tessék megnézni, hogy Csernobil után a xenon izotópja, aztán a céziumnak 2 ilyen sugárzó izotópja, a rubidiumnak, a stronciumnak 2 izotópja, a plutóniumnak izotópja. Most ezeknek a felezési ideje nagyon különböző. Tehát van olyan, amelyik gyorsan elfelezi magát, elintézi magát, és hogyha mondjuk jód került elő, hát ugye az 8 nap, hát ha csak nem kerül az emberi szervezetbe ez alatt a 8 nap alatt, akkor nem történik semmi baj, de ugye van olyan például a cézium, amelyik 30 évig. Az egyik legveszélyesebb ilyen radioaktív izotóp, ami egy ilyen robbanásnál, egy ilyen szerencsétlenségén keletkezik, az például a cézium. Tehát ezért szokták általában például a lezárását, a területek lezárását 30 évre szokták tervezni. Mert akkor már a cézium legalább, a céziumnak a jó része elment. Aztán ugye plutónium, hát van olyan is, amelyik 6000 évig, hát akkor kérem szépen, tessék. És hogy milyen területet tud ez elérni, hát itt van ugye a csernobili robbanásnak a szennyezése. Ez csak a közvetlen szennyezése, ami ahova ma sem szabad bemenni. Most tessék elképzelni, megint azt mondom, hogyha a Pakson ilyesmi történik, hát mi marad még nekünk? És ez egy komoly probléma, szóval itt és aztán további, hova is kerülnek ezek a részecskék? Most ez, ugye Csernobil Magyarországot, majdnem azt mondom, hogy adjunk hálát az Istennek, Magyarországot többé-kevésbé elkerülte így fölülről. Nem is értem meg, hogy hogyan volt lehetséges, de akkor tényleg az Isten úgy irányította a szeleket, hogy inkább a nyugati államok kapták meg a magukét, pedig hát ugye az egész a nyugati szeleknek a zónája, tehát inkább keletre kellett volna mennie. Tehát soha se lehet tudni. Tessék elképzelni, hogy Tessinben, Svájcban, Tessinben, az Alpoktól délre ma sem szabad csirkét tartani. És azért, ha a svájciek ezt így megtiltják, ez nem csak úgy légből kapott dolog. Tessinben ma sem szabad például bizonyos zöldségeket termelni. Tessin volt valamikor a csernobili katasztrófa előtt, volt Svájcnek a zöldséges kertje. Igen, az az olasz Svájc, úgy van. Tehát én itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ezt nem lehet úgy hogy kiszámítani. Na most itt van a nagy baj, hogy ez kiszámítatlanná válik az egész. És ez például egy ilyen összeállítás. Hát ezt Oroszországban, illetve Fehér Oroszországban állították össze, és én nekem nagy bánatom, hogy itt azért úgy szokták a diagramokat megszerkeszteni, ugye, hogy az ember tudja, hogy milyen egység van. Ezen a szárán a diagramok, meg ezen a szárán. Hát itt nem tudom, hogy milyen egység van. Úgy gondolom, hogy valószínűleg évente előforduló megbetegedések, úgynevezett abszolút incidenciák, tehát a pajzsmirigy ráknak a föllépése. Sokszor szokták mondani, Csernobilban 31 halott volt. Most igen. Csernobilban 31 ember halt meg közvetlenül. A robbanás után és a közvetlen sugárzás eredményeképpen. De egyedül Németországban 12 ezer csernobili, illetve fehér orosz gyereket ápolnak a kórházakban. Ezek nem áldozatok? Szóval a statisztikák arra vannak kihelyezve, hogy azért sok mindent ne lehessen fölismerni. Igazat adok azoknak, akik azt mondják, na és hogyha egy ilyen duzzasztó gát azon keresztül tör a vír, mint például Fréjusban, vagy Spanyolországban, akkor egy csapásra ezrek és ezek pusztulnak el. Igaz. De azokat a területeket valamikor újra lehet használni. Tragikus. De következményeivel nem kell évtizedeken keresztül kínlódni és élni. Itt mostan melyik országnak hány temetője van, azért ez megdöbbentő. Időközben van Franciaországnak is egy végleges temetője. De itt, tehát súlyosan sugárzó anyagokra, bomló anyagokra, de itt tessék megnézni. Hát, látom, hogy kiszaladtam az időből teljesen, de itt tessék megnézni, hogy nincs egyetlen egy országnak sem végleges temetője a radioaktív anyagoknak. Hova tegyük őket? hogy mi, ezek milyen mennyiségűek, tessék elképzelni, hogy egyedül
a Németországban keletkezett rádióanyagokból
lehetne egy 20 méter magas és 40 méter széles gátat az egész amerikai kontinensen keresztül építeni. Hova? Ezekkel az anyagokkal. Ez az asszemi, most ez is benne van a pakliban is, mert minden olyan szépen együtt jött Fukushima után, az asszemi a Németországnak az a legfontosabb ilyen végleges tárolója, amit végleges tárolóba akarnak átalakítani. Most az a nagy baj, hogy ennek a környékén több helyen megmagyarázhatatlan radioaktív sugárzások léptek fel. Hogy nekünk természetes radioaktivitással térjünk vissza-oda, együtt kell élnünk radioaktív anyagokkal, igen. Nekünk a természetes radioaktív sugárzással is élnünk kell. Mi állandóan radont lélegzünk, és ez ellen, szóval van egy természetes határ, tehát 100 Magyarországon és Németországban körülbelül 100 rem az a határérték, ami a természetes sugárzásnak a határértéke, ezzel jön még 60, ami különböző forrásokból jön. Most, hogy a többletsugárzás honnan jön, azt nem tudjuk mindet most már lokalizálni, mert ugye a Fukushimáról is azt mondtuk, hogy nem fog ide jönni, mégis jön. A Fukushimáról is azt mondtuk, hogy nem fog elterjedni, mégis le kellett zárni az egész területet, és pedig véglegesen. Tehát a rádióaktív anyagokkal ez olyan, mint nem tudom, hogy tetszettek-e már mézzel dolgozni. Az ember kiveszi szépen a kanállal a mézet, nem nyúl hozzá, hogy ne legyen ragacsos a keze. És utána, hát ragacsos, és mindenütt ragacsos, és itt is ragad, ott is ragad, amatik, na így van a rádióaktivitással is. Szóval nem ellenőrizhető, de minden esetre, ugye például a radonnál ajánlom a kedves testvéreknek, hogyha egy kicsit csökkenteni akarják a radonjukat, mert minden házban benne van, akkor szellőztessenek. Mert ennek a megoldása, ez már nem az előadásnak az anyaga. Ezt akartam bemutatni. Nem akarnám azt, hogy a testvérek itt mostan félelembe essenek. Elsősorban a hívő ember már csak azért sem esik félelembe, mert hiszen semmi sem történik Isten akarata nélkül. Az, hogy az Isten megengedi azt, hogy az ember így úgy szóban bele kontárkodjon az ő művébe. Mert az ember most már képes elemeket gyártani. 1500 elemünk van. Ebből 500 előfordul a természetben, és 249 az, amelyik eredeti. Tehát ami nem bomlástermék. 1000 nukleidot az ember állított már elő, ami közforgalomban van. Mit mond erre a hívő ember? A hívő ember azt mondja, hogy ennek egy nagyon komoly etikai oldala van. Ha én felelősségteljesen akarok dolgozni, felelősségteljesen akarok élni, és a társadalomban is ennek az én Istennel szembeni felelősségemnek meg akarok felelni, akkor nem lehetek közömbös azokkal a dolgokkal, amit az ember csinál körülöttem. Tehát én nekem nem politikai álláspontomnak kell lenni elsősorban, persze, hogy annak is kell lenni, ott is figyelnem kell arra, hogy melyik párt, hogyan, mint akarja az országot a veszedelembe, vagy pedig a fölemelkedésbe vezetni. Ezt is látnom kell. De azt is látnom kell, hogy a természettel hogy bánunk. Isten ajándékozott nekünk egy csodálatos világot, egy földet. Mi már a kezdetén igyekeztünk ezt megrontani. És ma a hívő ember, én azt mondom, a hívő ember például spórolja az energiát. Ne tessék haragudni, ha én ilyen egyszerűen mondom, de spórolja az energiát. A hívő ember ma nagyon meggondolja, hogy ha neki szavazni kell, vagy valamit mondani kell, hogy akkor milyen irányban mondjon valamit. És mindenek előtt meg kell mondani nyilvánvalóan, ez nem az Istentől való. Ez, amit csináltok. Mindegy, hogy azok tudósok, mert a tudós ember az ember, én magam is ugye benne voltam mindenféle kutatásban, és hagy mondjam meg őszintén, hogy a tudósok az egyik legkevésbé szimpatikus fajtája az emberiségnek, mert ők nagyon szívesen elbújnak a tudományok mögé, és ők csak azt nézik, hogy igen, hát ezt is fel kell deríteni, azt is fel kell deríteni, az, hogy ennek mik a következményei, arról nem gondolkoznak. Én ezt hagyd legyen még egy utolsó szó, a mi kis közösségünkben ott Németországban egy időben, én azt egy nagyszerű dolognak tartottam, egy időben meghívtunk embereket, szakembereket, tudósokat, hogy tartsák előadást nálunk. És ime, ha az ember nagyon akarja, akkor ez is megy, mert a mi kis közösségünkben olyan emberek jöttek el, mint Böll, az író, vagy pedig mint Richard von Weizsäcker, a nagy atomtudós. És az ő előadása maradt meg az én fejemben talán a legpregnánsabban. Ő azt mondta, pedig hát ő az, ugye, aki tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy bizonyos fokig az atombomba egyik atya. És ő azt mondta, hogy igen, az atombombát, az atomipart meg kellene tiltani. Azt mondta, itt az emberiségnek találkozni kellene egymással. Ezt mondom, a világ egyik legnagyobb atomtudósa mondta. És azt mondta, hogy mert az ember azt, amit ő meg tud csinálni, rosszat, azt meg is csinálja előbb vagy utóbb. És hogy ez ne történjen meg, ezért imádkozni kell. És ami a mi kis világunkban lehetséges, tegyük meg. Nem azt mondom, hogy most ki kell menni demonstrálni az atomerő ellen, hanem tényleg tegyük meg azt, ami tőlünk lehetséges. Hát bocsánatot kérek.
Semmi baj. Közben hátra-hátra néztem, hát akinek mennie kellett, úgy is elment közben. Hát szabadok vagyunk benne az előadás, viszont így volt kerek és egész. Nagyon szépen köszönjük Pali bácsinak. Ha valaki nem ismerné, az ő könyve az irattervezésünkben megtalálható. Nem a radioaktivitásról szól, hanem életrajz, élettörténete, legalábbis annak az első része. Én biztattam már régen, hogy folytassa és írja meg a második kötetet is. Hát, aki most megveszi, esetleg tudja dedikálni is, Pali bácsi. Azt beszéltük itt a irattervezésben. Van egy néhány még. És hát nyilván utána is meg lehet venni később is, csak akkor még vasárnap alá tudja írni.
Persze.
Még vasárnap szívesen. Testvérek, a következő előadásunk az kicsit közelebb áll az egyházi témához. A júniusban, mielőtt nyári szünetre menne a Világegyetem előadás sorozat, júniusban Draskóczi László kántor organistánk fog előadást tartani olyan címmel, hogy a reformáció hatása Európa zenéjére. A reformáció hatása. Az énekeseket különösen várjuk erre, de hát minden érdeklődő testvérünket. Az Úr legyen őriző pásztorunk, és még egyszer nagyon köszönjük. Egy záró énekkel fejezzük be talán, és azt imádságos szívvel énekeljük. A 274. ének első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Ezt gondolom, ha énekeskönyv nincs, az első verset bizonyára tudjuk kívülről is mindannyian, hiszen ebben a témában is azt hiszem ez érződött a végén különösen, hogy ki Istenének átad mindent, és bizalmát csak beléveti. Ebbe vetjük a mi bizodalmunkat, hogy az Úrnak ígéretei vannak és szeret bennünket. Istenének átad mindent, bizalmát.